ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rá is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.
Sziasztok, ez itt a Semmi Kóla, a Partizán filmes kultúrtörténeti podcastja. Én Vida Kamilla vagyok.
Én pedig Vas Máté.
Vezetőszerkesztő Bozzai Balázs, hangutómunka Irsik Bence és grafika Kili Zsanna.
Te, nem azt mondtad, hogy egy temetés lesz?
Az lesz, a saját temetésünk, arra jöttünk.
Komolyan, bassza meg, meg tök szomjas is vagyok.
Adjatok már valami kívül. Csak kóla van.
Kösz, jó, ez én szeretem.
Saját temetésén ne folgasson az ember.
Aha.
Na, ezt utálom a kólába rohadnom.
De szar.
A mai adás témája a forradalom, azon túl pedig 1848. Kicsit el vagyunk késve március 15-e óta, de ezt kérlek nézzétek el nekünk. Ebben a turbulens politikai időszakban nagyon sokat kellett foglalkozni Magyar Péterrel, de most a magyar történelemmel is fogunk foglalkozni. Szó lesz arról, hogy mit gondoltak a forradalomról régen és ma, és 1848-al kapcsolatos filmekkel készültünk. Természetesen nem fog elmaradni az sem, hogy beszéljünk egy kicsit a Rákai Filip-féle Petőfi filmről, a Most vagy Soháról, de előtte szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy zajlik az SZJA 1% gyűjtő kampánya a Partizánnak, hogyha tehetitek, akkor támogassátok a Partizánt, adotok 1%-ával, hogy minél több izgalmas és színvonalas műsort készíthessünk nektek. De akkor szokásunkhoz híven kezdjük az adást a kereskedelmi médiás rovatunkkal, de előbb adjunk egy helyes választ arra, hogy mi az a forradalom. Igazából röviden a hibásnak minősített fennálló rend helyettesítése valami jobbal, így ha forradalmi állapotok vannak, akkor a jelent kell hozzáigazítani egy jövőbeni elképzelt rendhez, ezért igazából nem igaz az, hogy a forradalom csak és kizárólag egy rendnek a tagadása lenne. Azért, amíg egy bizonyos rendet tagad, addig egy másik típusút állít, és annak a létrejöttét kívánatosnak is tartja. Így a forradalom nagyon sokszor legalább annyira szól az ideális rendről szőtt elképzelésekről, mint a fennállónak a tagadásáról. És mivel a forradalomban mindig túlteng az akarat, a vágy, ezért nem is olyan meglepő, hogy a marketing kiváló eszközt látott a társadalmi ügyekért való harc kisajátításában. Például minden idők egyik leghatásosabb reklámját az Apple mutatta be 1984-ben. Egy elnyomó rezsimet látunk, ami külsőségeiben George Orwell híres regényét idézi meg, és mit lehet látni ebben az 50 másodpercben? Fehér ruhás kopasz férfiakat, akik a manipulált tömeget személyesítik meg. Egy óriási képernyőt bámulnak, ahol a nagy testvér szónokul, és egy évfordulót ünnepelnek, de nem március 15-ét, hanem az, hogy sikerült gondosan kiválogatni az információkat, így a dolgozók már védettek az egymásnak ellentmondó igazságoktól. A szónok kijelenti, hogy a gondolatok egyesítése sokkal hatékonyabb fegyver, mint bármilyen hadsereg vagy flotta, és hogy egyek vagyunk egy akarattal, egy szándékkal, egy jogból. És akkor egy színes ruhájú Apple pólós fiatal nő rohan át a tömegen, megpörget egy kalapácsot, eldobja és betöri vele a képernyőt. Ez a rivális IBM-et jelképezte, utána megjelenik egy felirata a reklámban, hogy január 24-én az Apple Computer bemutatja a Macintost, ami miatt 1984 nem lesz olyan, mint az 1984. Mivel az Apple a Super Bowl alatt vásárolt magának reklámidőt, ezért az első leadásakor 96 millió ember látta a hirdetést, és a média rengeteget foglalkozott vele, újra meg újra lejátszották, ezért még több emberhez jutott el. Egyébként a reklámot Ridley Scott rendezte a szárnyas fejvadász után. De nézzük meg jobban ezt a szöveget, amit a nagy testvér mond. Az elnyomás eszközeként van bemutatva az, hogy a gondolkodásunk egységes, hogy nem zűrzavar van, hanem értékközösség. Tehát ez szerint a szabadság az, hogyha többféle igazság, sokszínűség van. Papszilárd kollégánk, a Mi a Teendő podcast szerkesztője pár hete írt arról egy hírlevélben, hogy azt tudjuk jól, hogy a nemzeti tudat megerősítésében a nyomtatott sajtó komoly szerepet játszott, épp ezért érdemes rá kérdezni, hogy milyen tudat megformálásában játszhat szerepelt az internet.
Az egyik elképzelés szerint az internet, a nemzeteken átívelő konszenzusok létrejöttét, az elfogadás segítheti azáltal, hogy rálátást enged, hogy a világ igenis bonyolult. Közben az is lehet, hogy ez a tényező épp hogy ellentétes hatáshoz fog vezetni, mármint azzal nem mondunk újat, hogy információdömping van, tartalomtúltermelés és egyfajta identitásfarsang zajlik az interneten. Ezzel együtt nagyon nehéz megmondani azt, hogy kik vagyunk, honnan jövünk, merre tartunk, és ennek a nehézségét pont, hogy növelni tudja az internet, nem csak megkönnyíteni. Tehát ez a sok minden, ami körbevesz minket, van, hogy inkább szétszed, mintsem összerak, és a világot is rémisztőbbnek, kiismerhetetlenebbnek tünteti fel, és kevésbé megnyugtatónak. Ezzel pedig azt akarom mondani, és Papp Szilárd is arra céloz, hogy tulajdonképpen az internet felerősítheti azt a érzést, hogy fenyegetőnek érezzük a világnak a sokszínűségét, bonyolultságát, és megerősödjön az a vágy, ami alapján inkább valami konkréthoz, otthonoshoz próbálunk meg ragaszkodni.
Ezért lehetséges, hogy az internet hatására nem feloldódnak, hanem akár épp megerősödnek a nemzeti eszméhez kapcsolódó határok.
Az Apple reklámjában a vezért pedig épp hogy úgy jelenítik meg, mint aki elnyom, és rabságban tart azáltal, hogy egységes a történet, hogy határozott válaszokat kínál fel. Pedig a reklám bemutatása óta annyira megváltozott a nyilvánosság, jelentős mértékben az internet miatt, hogy az információ bőség épp hogy azt az igényt erősítette fel, hogy legyünk képesek azt eldönteni, hogy melyek azok az igazságok, amik alapján képesek vagyunk tájékozódni az életben. Milyen információk, tartalmak, eszmék azok, amelyek alapján nem azt látjuk, hogy a világ egy áttekinthetetlen, kaotikus hömpölygés, hanem van benne rend, nem kell széthullani, és lehet mihez kapcsolódni, tehát vannak minták. Ezért főképp a mából nézve nem azért hamis ez a reklám, mert az Apple forradalmának, az IBM-et pedig elnyomónak állítja be, hanem mert a szabadságról és az elnyomásról szőtt gondolatai csak nagyon kevéssé találkoznak a jelen politikai állapotaival és kihívásaival, és ebben a technológiának, a nyilvánosság átalakulásának rendkívül nagy szerepe van.
De menjünk vissza az internetről a TV felé. 2017-ben az RTL Klub elindította az új csatornáját, az RTL Goldot, és itt olyan régi műsorokat sugárzott, mint a Mónika Show, a Balázs Show, vagy a Legyen Ön is Milliomos, és úgy promózták ezt a főcsatornán, hogy az RTL Gold beharangozó reklámjában 40 körüli nők masíroztak az utcán, tüntetve és molinókat feltartva, hogy szórakozni akarunk, meg le az unalommal, és hogy több Sebestyén Balást követeltek. De azért messze nem volt annyira megosztó ez a hirdetés, mint a 2017-es Pepsi reklám, amiben 20 éves fiatalok kezdenek el vonulgatni az utcán, bár nem derül ki, hogy miért, gondolom nem több Sebestyén Balázsért. Na és egyre többen csatlakoznak hozzájuk, például Kendall Jenner modell is, aki a tömeget látva otthagy egy fotózást, ledobja a parókát, letörli magáról a rúst, vagyis a modellvilág hazugságait, kivesz egy előre behűtött dobozos Pepsit, átadja egy rohamrendőrnek, aki beleiszik és ünnepelni kezd a tömeg, tehát a társadalmi megbékélés egyetemes szimbóluma ezek szerint a kóla, ugye? Ezután Martin Luther King lánya kiposztolt egy képet a Twitterre azzal a felirattal, hogy apa bárcsak tudott volna a Pepsi erejéről. Meg volt egy olyan fotó is, ahol a Tiananmen téri vérengzés után a tankokat megállító férfi képét cserélték ki egy doboz Pepsivel, és a cég vissza is vonta a reklámot, és elnézést kértek az emberiségtől. Hát ja, kisajátítani is tudni kell. Azért a Coca-Cola gördülékenyebben tudta leigazolni Szent Miklóst a katolikus anyaszentegyháztól. De az iskolai megemlékezések, a közoktatás alapján amúgy azt gondolhatnánk, hogy 1848 egy nemzeti minimum a közös történetünk, de ha a politikai formációk megemlékezéseire gondolunk, általában úgy próbálják meg kisajátítani 48 emlékét, mintha ez lenne a legtermészetesebb dolog a világon. És nem az a lényeg, hogy mi történt akkor, hanem hogy mit jelent ez nekünk ma, hogy mire lehet felhasználni a múltat. Sőt, van, amikor egész egyértelmű, hogy némi kényelmetlenség érzetet okoz, hogy nem az történt, aminek történnie kellett volna, vagyis a történeti tények haszontalannak érződnek, és nem lehet belőlük minden esetben politikai eszközt gyártani. Persze egyetlen közösség sem létezhet identitás nélkül, ezért egy politikusnak történetté kell formálnia a világot, amit értünk és átérzünk, utána pedig mi magunk is választ tudunk adni arra, hogy hol van ebben a történetben a mi helyünk, és hogyan kell folytatnunk ezt a történetet, vagyis honnan jövünk, hova tartunk, és miért történik mindez. A politikai beszéd lényege mindig is egyfajta rendszeralkotás, a leíró és előíró beszédmód kreatív ötvözése.
Épp ezért 48 emlékezete állandóan mozgásban van valójában, és mindig hozzá van igazítva az aktuális kívánalmakhoz. A magyar politikusok szüntelen erre tesznek kísérletet, hogyan meséljem el úgy a történelmet, hogy felszámoljam az események, a személyek és a körülmények problematikusságát, a múltba ágyazottságát. És azt is meg lehet figyelni, hogy mindeközben arra törekszenek, hogy hogyan lehet megoldani azt, hogy minél inkább úgy mutassák be a múltbeli értékrendet, hogy az lehetőleg hiánymentesen passzoljon a jelen értékrendjéhez, és a múltból következzenek a jelen céljai is, tehát a múlt is a jelennek a szövetségese legyen, és ugye meg tudják tenni azt az állítást, hogy a történelem jó oldalán állnak. Ehhez viszont a történelmet épp hogy fel kell számolni, sőt, lehet, hogy ez túlzás, de néha olyan, mintha a történelemnek a problematikussága az egyfajta ellenszenvet váltana ki, tehát nem csak, hogy egyszerűsíteni kell eseményeket, hanem hát tulajdonképpen átírni, megmásítani. És ezért van az, hogy néha egyszerűen szükséges azt kihangsúlyozni, hogy az egykori világ az nem azért nézett ki úgy, a régiek nem azért cselekedtek úgy, hogy nekem a jövőben igazam legyen. Például az alkimisták nem azért próbáltak meg aranyat létrehozni, ezáltal pedig szellemi értelemben is újjászületni, hogy utána később létrejöjjön a kémia, mint tudományág. Tehát naivitás protokémiának nevezni az alkímiát, épp így, amikor a politika próbálja meg kisajátítani a történelmet, akkor is tulajdonképpen le kell rombolnia a történelmnek az egyediségét, hogy ne keltsen ez egyfajta idegenségérzetet. A jelen igazából a múltban ezáltal önmagát tudja szeretni. Ez egy elég furcsa helyenként kifejezetten abuzív kapcsolat is tud lenni. Nézzük meg azt, hogy hogyan jelent meg 48 és 49 a magyar történetírásban. A Rákosi korszakban például a nacionalizmust arra használták fel, hogy a 45 után kiépülő rendszernek a helytállóságát igazolják, tehát a magyar történelmet szabadságharcok sorozatként próbálták meg bemutatni, amelyet a nyugati hatalmak, különösképp a gyarmatosító Habsburg birodalom állandóan gáncsolni próbált. És a márciusi ifjak is azért robbantották ki a forradalmat, hogy végül is, hát Rákosi kerüljön a hatalomra, de ezt a Petőfi kultusz némiképp beárnyékolta, hiszen egyrészt a költő kifejezetten tehetségtelen politikus volt, másrészt meg sohasem tett szert hatalomra Rákosiékkal ellentétben. Csak egy rövid részlet azért, hogy illusztrálni tudjuk azt, hogy Petőfi politikusként mennyire máshogy bánt a szavakkal, mint költőként. Egy rövid részlet a választási kiáltványából. Március 15-ig az egész Magyarország nagyon szulgalelkű, kutya alázatosságú ország volt, és ti ebben a virtusban közelebb álltatok az elsőkhöz, mint az utolsókhoz. Azóta sem lett sikeres senki sem politikusként azzal, hogy addig sértegette a magyar választókat, amíg igazat nem adtak neki, és ez Petőfinek sem sikerült. Tehát, mivel Petőfi nem került hatalomra, ezért Kossuth lett az, akit egyfajta apafiguraként mutattak be, aki persze épp annyira nem volt protorákosi, mint amennyire az alkímia nem volt protokémia. Ami még fontos és érdekes, az az 1867-es kiegyezéssel kapcsolatos, amit ugye árulásként mutattak be, és épp így Görgeit is árulóként mutatták be, aki ugye magát a forradalmat árulja el. Ez utóbbi meg is jelenik az 1953-as Föltámadott a tenger című forradalmat és szabadságharcot bemutató filmben is, ahol Görgei az, aki szinte minden egyes pillanatban egy luciferi alakként van bemutatva, aki megpróbálja Petőfit behálózni, lekenyerezni, hát igazából semlegesíteni őt, mint a népért elkötelezett rákosista szemét.
De ez az árulás csak helyén való megfontoltság.
De ha jelasítsott megfontoltság nélkül rögtön tovább bízzük, már régen egyesülhettünk volna a bécsiekkel.
Megvallom, képtelen vagyok felfogni a szorosabb összefüggést a mi önvédelmi harcunk és a bécsi fölkelés között.
És a közös ellenség. Én tanítsam önöket stratégiára. De még most is, ha ez a tábor nekibuzdul, és ez a felbuzdulás önökre is átragad.
Ön még bízik a népben. Hány hete, hogy saját szülőföldjének népe halálra kereste ön népmentő eszméi miatt? Hagyjuk. A nép nem is. Én ismerem az ön értékét. A költők helye nem a csatatér. De ha már itt keres élményt, nem volna kedve belépni a vezér karba? Már csak a kényelem kedvéért is. Onnan is szólhatna a katonákhoz. És sokkal nagyobb hatással, mert sokkal nagyobb tekintéllyel. A mondandón sem kellene külön gondolkodnia. Kitűnő elmék inspirálnák.
Megesett már elem, hogy meg akarták vásárolni a tollamat, a lelkemet. De akkor nem volt kard az oldalamon. De akkor
nem a jó akaróival állt szemben. Megtántorítani önt. Legfeljebb figyelmeztetni szeretném. A hadi reglama önre is vonatkozik. Az pedig igen súlyos szankciót ír elő a felelőtlen lázításra.
Restellem, hogy azt hittem, hogy a magyar hadseregnek van már fővezére. Az ilyen vezérletre én nem a hazámat, a kutyámat se bíznám.
Százados úr, amíg ön ebben a hadseregben szolgál...
Csak addig, amíg ez a sereg a forradalmat szolgálja.
A szabadságharcok iránti vonzódás az 56 után jelentősen megváltozik, épp így a kiegyezésnek az értékelése is a 60-as évek után jóval pozitívabb lesz, legalábbis nem árulásként kezdenek el róla írni és beszélni.
Nagyon érdekes egyébként, hogy volt egy időszak, amikor a 90-es évek politikusai még közös mítoszként élték meg a március 15-i megemlékezéseket. Például 1996. március 19-én Lányi Zsolt, a Független Kisgazdapárt politikusa fejti ki azt a parlamentben, hogy 1987-ben, 88-ban és 89-ben nagyon sok jelenleg kormánypárton ülő politikussal vett részt olyan megmozdulásokon, ahol a márciusi ifjak szellemében próbálták megdönteni az egypártrendszert, név szerint a rendőrökkel szembe kerülő Demszki Gábort és az egyik tüntetésen egypártrendszert bíráló kiáltványt felolvasó Hodosán Rózát nevezi meg. Szerinte akkor mindenki egy tiszta, demokratikus, független Magyarországért harcolt. Itt jön a fordulat a beszédben, mert szerinte az igazi rendszerváltás elmaradt, kijelenti, hogy éppen ezért nekünk szent kötelességünk a márciusi ifjak szellemében tovább folytatni a harcunkat, hogy valóban megtörténjen az igazi rendszerváltás. A parlamenti jegyzőkönyvben azt olvashatjuk, hogy erre több képviselő felhördült, egy MSZP-s politikus bekiabált, hogy ki ellen kell harcolni, más pedig azt mondta, hogy nem szégyeled magad. Az a nagyon érdekes ebben a parlamenti felszólalásban, hogy itt már látszódik, hogyan indult meg a harc a múltért. Tehát a 80-as években még együtt küzdöttek a márciusi ifjak örököseiként, de most újra leosztják egymás között a szerepeket. Március 15-e kisajátítása jelentősen szintet lépett, és tulajdonképpen már hibának minősül az, ha valaki nem úgy mutatja be a múltat, hogy az őt igazolja.
Csak ebben az egymással licitálásban épp, hogy a múlt semmisül meg, legalábbis a maga valóságában, holott úgy is lehet elevenként tekinteni rá, hogy nem egy vitrin mögé zárjuk, nem köztéri szoborként kezeljük, tehát nem valami mozdulatlan, távoli és idegen entitásként tekintünk rá, amihez alig van közünk, amihez csak csodálattal vagy pedig távolságtartással viszonyulhatunk, mert van egy olyan érzés, minthogyha ez következne abból, hogy nem folyamatos úgy tekintünk a múltra, hogy ennek mi a egyrészt a relevanciája, és mi a hasznosíthatósága. És közben pedig érdeklődéssel is lehetne fordulni a múlt irányába, pontosan azért, mert nem olyan, amilyennek eredetileg feltételeztük, és ez a másmilyenség ugyanúgy gazdagíthat is minket, és ugyanúgy hozzájárulhat a közös jövőnkhöz, ugyanúgy le lehet vonni belőle azokat a elgondolásokat, amik mentén tovább lehet haladni, tehát a múlt iránti érdeklődés az nem feltétlenül okozza azt, hogy bezáródunk a múltba, és leválasztódunk a saját jelenünkről. Mert van egy ilyen érzet is szerintem, és egyébként elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy egy emberi kapcsolaton belül mi a valódi cél. Azt szeretni, amit a másikról feltételezünk, vagy pedig a másik szemét azért szeretni, mert napról napra jobban ismerjük, tehát azért szeretjük, amilyen. Tehát őt szeretjük, nem pedig a róla szólt illúzióinkat. Egy ponton mindig döntést kell hozni szerintem, hogy akarom-e ismerni a másikat, ad, vagy pedig elvesz belőlem az, ha mondjuk a megismerés mellett köteleződöm el. Ugyanez igaz, legalábbis szerintem a hazánkra és a történelmünkre is. Hogyha a 2010-es éveket nézzük, akkor kifejezetten sok rendszerkritikával kísérletező film készül ekkoriban, és egyre inkább téma lesz az, hogy a fennálló rend tekintetében vannak megoldandó feladatok. Ott van például az Elysium, a High Rise, a Snowpiercer, a Joker, a gyújtogatók, az élősködők, meg a platform, és ezek egyaránt a tehetősek és szegények szembenállásával foglalkoztak. Tulajdonképpen olyanok ezek a filmek, minthogyha a 2008-as válságnak egyfajta lábjegyzetei lennének. Az is érdekes, hogy ezek a történetek hol a disztópia, hol pedig a realitás talaján mozognak, mégis ugyanazt a tény szemléltetik, a társadalmi olló az nyílik ki a végtelenbe, miközben a szolidaritás helyett egyre inkább a félelem politikája az, ami érvényesülni kezd, tehát a társadalmi feszültségek azok nőnek, és nem tűnik úgy, minthogyha lenne bármiféle megoldás erre. Tehát hát magának a problémának a kihangosítását látjuk. Nekem az élősködők bemutatásakor ragadta meg az a figyelmemet, hogy pont akkor érezzük egyébként ezeket a filmeket valóságközelinek, és igazán 21. századhoz tartozónak, amikor az ellenállást lehetetlenként mutatják be. Tehát nincs alternatíva, csak melankólia, a forradalom melankóliája, és általában hirtelen, kétségbeesett, zsigeri erőszakkitöréseket látunk. Esetleg az van még súlykolva, hogy az ellenállásban való hit az naivitás. Például a platform, ami egy börtönben játszódik, van egy szereplő, aki a börtönön belül a Don Quixote-t olvasgatja, tehát a börtönön belül összefogni, és ezáltal kitörni onnan, az már itt a filmnek az elején naivitásként van bemutatva. Egyébként olyan érzetünk is lehet, hogy amikor egy sikeres ellenállás ábrázolva van, az bizonyos szempontból gyanús és gagyivá teszi a művet. Ott van például a Ready Player One is, ahol az ellenállás sikeressége az inkább a gics felé tolja el a történetet. Ott van például a főellenség, gonosz cégvezér, neki van egy ellentétpárja, egy álmodozó tech zseni, és épp ezért a digitális világ, amiben lényegében a filmnek a túlnyomó része játszódik, az két arcúként van ezáltal bemutatva, egyrészt a valóság előli menekülés tereként, amit egy cég ellenőriz, tulajdonol, másrészt pedig épp hogy a lehetőségek tárházaként is megjelenik, ami által a valóság megjavításának az eszköze is lehetne a digitális tér, legalábbis a film szerint, és ami itt ténylegesen szerintem a leglényeges, az az, hogy a rendszernek van arca, mégpedig a gonosz cégvezér miatt, pedig nagyon sokszor ez egyáltalán nem igaz, tehát az ellenállás, vagy mondjuk nagyon egyszerűen a fennálló rendnek a felkérdezése, az épp azért nehéz, mert nagyon sokszor nincsen megszemélyesítve, nem az van, hogy egy ember valahol gombokat nyomogat, meg parancsokat osztogat, és ezáltal rossz az, ami nem megfelelőképpen működik, mondjuk. Itt pedig azt érezzük, hogy minden probléma le van egyszerűsítve arra, hogy van egy cégvezér, akinek rosszak az erkölcsei, tehát a cégvezérnek a lecserélésével megjavítható a rendszer is. És ugye ez pontosan eltereli a figyelmet arról, hogy a rendszerről gondolkodjunk, mert az a feltételezés van megtéve, hogy a vezetőkkel van a legfőbb probléma, nem pedig minden mással, ami ezeket a vezetőket kitermeli, akik mondjuk lehet, hogy nem helyezhetőek el a rossz vagy a jó skálán, hanem egyszerűen az adott körülmények adta lehetőségekkel próbálnak élni, és a rendszereket működtetni. Valójában az van, hogy nagyon sokszor nem igaz az, hogy lenne egy király, aki lefejezhető lenne, mert maga a rendszer az nagyon sokszor személytelen, és ami pedig személytelen, az pedig nem lefejezhető, az nem dönthető meg olyan könnyedén, mint ahogyan például ebben a történetben, vagy nagyon sok másikban ábrázolva van.
Akkor a 2020-as években ez az együk meg a gazdagokatnak is nevezett irányzat még inkább felfutott, akár lehet a szomorúság háromszögére, vagy a menüre gondolni. A menü az például arról mesél, hogy a vagyonosok a kivételes helyzetük ellenére képtelenek tényleg élvezni az ételt, ezért az örömtelenségük, a kielégületlenségük miatt a nekik dolgozó sztárséf is kezdi meggyűlölni a munkáját, hiszen bármennyire magas színvonalon is főz, valójában nem tud vele örömet szerezni azoknak, akiknek a minőségre van elég pénzük, és ezért a séf bosszút is áll, és itt is azt látjuk, hogy aki ellenáll, az valószínűleg őrült, és hát ugyanezt a Jokerre is el lehet mondani. És ezekben a filmekben az az érdekes, hogy úgy érződik, hogy nem lehet változtatni a körülményeken, tehát egyfajta jövőtlenség uralkodik bennük, és az örök jelen állapota.
Beszéljünk egy kicsit a forradalom és az idő viszonyáról. Csak egy példaként szeretném felhozni, hogy amikor a 19. században lázadások törnek ki az angol munkások körében, akkor számos esetben nem csak a gépeket törik össze, hanem a gyár területén található órákat is. És adódhat a kérdés, hogy miért haragudnak ennyire az órákra az angol munkások. Ennek pedig az egyszerű ok az, hogy miután az órákat felszerelték a gyárban, ami ekkoriban újdonság számba ment, akkor a munkaidő ellenőrzése az sokkal hatékonyabb lett, mint azelőtt. Ezért az órák összetörésében azt a haragot is láthatjuk, amit a munkások valószínűleg azért éreztek, mert az addigiakhoz képest sokkal kevésbé rendelkeztek a saját munkaidejük felett. Megrázó élmény lehetett az időhöz való viszony megváltozása egy gyári munkásként, de hogyha egy jóval hosszabb időtartamot tekintünk át, mondjuk több ezer évet, akkor elég mélyreható változásokat látunk, Például van olyan történész, aki amellett érvel, hogy a 18. század előtti Európára a ciklikus időszemlélet volt általánosan jellemző, vagyis hogy a dolgok körkörösen ismétlődnek, és inkább mondjuk a ilyen mezőgazdasági munkálatokhoz igazodik az embereknek az időszemlélete is, és a földi hierarchiának pedig az égi hierarchia képezi a mintáját. Viszont a felvilágosodás után az időszemléletnek megjelent egy sokkal lineárisabb formája, az újdonság pedig már kevésbé számított gyanúsnak, tehát az újdonság már nem az eredeti útról való letérés rémével fenyegetett, hanem épp hogy a helyes útra való rálelés ígéretét hordozta. Tehát az újdonság az érték lett. Ezután már a fejlődés, az utópia, az eljövendő világ képzetei azok, amik elkezdik uralni a politikai képzeletvilágot. Megjelenik a bizakodás a jövőben, a vágy, hogy az újdonság az fel legyen ismerve a tudományban, a politikában, és az élet pedig ne mintakövetés legyen, hanem a múlt meghosszabbodása helyett, meg az állandó jelen helyett, a jövő az lényegében össze legyen rakva, világra legyen segítve. Tehát a jövő az már nem rémisztőnek hatott, hanem tele volt lehetőségekkel. És a felvilágosodás világa az éppen ezért érdekes, mert az ismert helyet egyszerre csak az ismeretlen kezdi el uralni a horizontot, hogyha az emberek képzeletvilágára gondolunk. Tehát a Föld az már nem teljesen az égi rendnek a tükörképe, és az az igény is megjelenik, hogy a világot forradalmasítani kell azért, hogy egy jövőbeni ideának feleljen meg. Azonban, hogyha forradalmi idők vannak, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt ami van, az már nincs, és még nincs. De azért ez iszonyatos bizonytalanságot kelt az emberben, hogyha ilyen körülmények között kell élnie napról napra, hogy minden, ami körbeveszi, az már nincs, és még nincs. Éppen ezért, hogyha a 19-20. Századot nézzük végig, akkor a forradalommal kapcsolatosan állandóan ez a vita, ami felmerül. Például a Franciaországban a francia forradalom kapcsán, hogy melyik része az, amihez inkább kötődni kell. Ezzel együtt egy olyan vita is újra meg újra megjelenik a francia közéletben, hogy a forradalmat újra kell-e kezdeni, be lehet-e fejezni, vagy be van-e már fejezve, fel kell eleveníteni úgy, hogy visszaemlékszünk rá, és ezáltal pedig megerősítjük azt, ami jelenleg körbevesz minket, vagy pedig úgy kell inspirációt meríteni belőle, hogy essünk neki újra. Egész 19. századot áthatja az erről való vitatkozás, és persze a 89-es események után is vannak forradalmak, és nyilván ezek is újabb lökést adnak ezeknek a vitáknak. Samuel Beckett az, aki a Megnevezhetetlen című regényében azt írja, hogy mióta itt tartózkodom, nem változik semmi, mégsem merem levonni a következtetést, hogy a jövőben sem változik soha. Ebben az egy mondatban szerintem benne van az, hogy nem csak a forradalmi idők azok, amik rémisztőnek, bizonytalanság érzetet keltőnek tudnak hatni, hanem az a tapasztalat is, hogyha a változásra egyáltalán nem kínálkozik lehetőség, és azzal a gondolattal kell megbarátkozni, hogy minden, ami van, az marad.
De egyébként nagyon érdekes ezzel kapcsolatban, hogy amikor ezt az adást felvesztük, akkor egy nappal vagyunk azután, hogy Török Gábor a Partizánon egy nagyon szép képpel beszélt arról, hogy általában azoknak a politikai elemzőknek szokott igaza lenni, akik arra tesznek tétet, hogy nem lesz változás, mert hogy mindig az a legvalószínűbb, hogy minden marad a régiben, és nem száll fel a fekete hattyú, de azért néha felszáll a fekete hattyú, és nekem nagyon, nagyon tetszett ez a fekete hattyú hasonlat. De forduljunk rá a filmekre. Kezdjük egy 1973-as filmmel, a Petőfi 73-mal. Ezt lehetne kísérleti filmként bekategorizálni. Kardos Ferenc és Kardos István rendezte ezt a filmet, és mit látunk benne? Azt, hogy a pápai gimnáziumban újra játsszák a március 15-i eseményeket, és ezt a készítők úgy fogalmazták meg, hogy ez egy passiójáték, csak itt a kereszthalál helyett a forradalom eseményeit elevenítik fel. Mindenki először járt életében filmforgatáson a diákok közül, pár diáknak volt színjátszós tapasztalata, de azért nem ez volt a jellemző, és ami külön érdekes, hogy a filmben olyan diákok is feltűnnek, mint például Blaskó Péter, Dörner György, vagy Angelus Iván, akik később színészek, táncosok lettek. Nekem az volt az alapélményem, hogy egy óriási buliként fogták fel ezt a diákok, hetekig pápán voltak, napközben filmet forgattak, este bulisztak. Ez egy kiváló nyári szüneti program lehetett. Nagyon mozgalmas a film, a tömegjelenetek koreográfálása az kiemelkedő, és azért a mai napig hatásosak azok a jelenetek, amikor például az iskola udvarán a padokból, festményekből, tehát a régi világból egy mágiát raknak a diákok, vagy ott egy kivégzős jelenet, amikor a katonákat alakítók letérdelnek és tapsolnak a kezükkel, ezzel jelzik a fegyverropogást, majd a lányok berohannak a képbe, és vödörnyi piros festékkel öntik le a kivégzetteket. De volt egy nagyon jó sztori, amit egy ilyen visszaemlékezős műsorba meséltek el a szereplők, hogy a fővárosi fiatalok ugye ott szálltak meg ennek a pápai iskolának a kollégiumában, amikor ugye tehát nyári szünet volt, és akik ott tanultak, azok amúgy nem laktak ott, de megtalálták azt a házi rendet, ami a normál működésre vonatkozik, ami szerintük tele volt egy rakás értelmetlen és szerintük túlságosan szigorú szabállyal, és akkor először így röhögtek ezen, majd felkeresték az iskola vezetést, hogy töröljék el ezeket a szabályokat, szóval, hogy így annyira belepörögtek ebbe a forradalmi hevületbe, és így átragadt rájuk, hogy úgy érezték, hogy így fel kell szabadítaniuk azokat a pápai diákokat, akik a tanév során abban a kollégiumban élnek, ahol ők most így ilyen forgatási szállást kaptak. Ez kiváló sztori. És pont ez az önfeledtség, ez a energia adja meg a filmnek a vonzerejét, az, hogy játékos, és közben érződik, hogy a gyerekek alakításában van valami szabálytalanság, valami útkeresés. Igazából az arra való rákérdezés, hogy miért jó ez most nekünk, meg mit jelent ez most nekünk, és ilyen nagyon jó értelemben szokatlan ez a film, és egyébként azáltal, hogy a diákok nem korhű ruhában, meg egy iskolán belül jönnek-mennek, és közben mégis a forradalmat jelentik meg, óhatatlanul a saját korukkal kapcsolatban tesznek fel kérdéseket, tehát voltaképp visszaveszik a forradalom történetét a pártállamtól. Van több jelent is, ami arról szól, hogy a készítők a forgatás során felmerült témákról beszélgetnek a diákokkal. Ezekből hallgassunk meg pár jelenetet.
Tartalmatlan ünnepségek mellett még olyan Petőfi megemlékezést tartunk, amelyben elég sok belső feszültség van és belső indulat.
Mi itt passió játék formában adtuk elő ezeket a dolgokat.
Én nekem sokkal inkább cirkuszi ízű, ez most a legjobb értelmében a cirkusznak, mint egy vallási szertartáshoz hasonlítana.
A játék az játék, de hogyha ezt komolytalanul játszák, akkor egy hülyéskedés, szóval az pedig hülyéskedés. Játszani csak komolyan érdemes, ezt mondták már nagyok is.
Van egy nagyon jó idézet, amit nem én találtam ki, hanem egyik társunk.
Jó szóval oktasd, játszani is enged szép komoly fiadat.
Így van?
Jöjj el szabadság, tesz hogy nekem rendet, jó szóval oktasd, játszani is enged szép komoly fiadat.
Nagyon sokszor volt szó a film közben vitákon, hogy mennyiben kapcsolódik a film története a mához, és mennyiben történelmi dokumentumokat elevenít fel.
Szerintem mindenképpen kapcsolnunk kell 48 analógiáján vagy különbségi formáin keresztül 72-höz a mai társadalomhoz, ehhez a Magyarországhoz, amivel élünk.
Hát itt az első feladat az volt minden esetre, hogy összerázódjunk, hogy valami legyen itt.
Sokkal nagyobb lehetőségeink voltak, mint bárhol máshogy, és nem tudtuk kihasználni, mert nincsen még gyakorlatunk abban, hogy a lehetőségeket kihasználjuk, és én azt hiányolom, hogy máshol nincsenek lehetőségek. Szóval én több lehetőséget várok, és akkor lenne gyakorlatunk, és tudnánk élni vele.
Az iskola, vagy a kollégium tulajdonképpen az a fórum, és az eszköz, amelyik a felnövő ifjú embereket a társadalom számára előkészítik, és megpróbálják olyanná formálni, hogy a társadalomban meglévő helyeket, azokat megfelelő módon töltsék később ki.
Nem akarom azt mondani, hogy ez általánosan jellemző, hogy itt tényleg minden réteg az ifjúságnak, vagy egyáltalán ennek a generációnak itt volt, és hogy ez jellemezne bennünket, hogy képesek vagyunk valamilyen tevékenységre. Ugyanakkor társadalmilag ezt az ifjúságot sok részről impotensnek tartják, és egyáltalán képtelenek arra, hogy bármilyen tevékenységet végezzen, és általában áltevékenységekkel állítják szembe.
Nem volt feladat eddig ennek a nemzedéknek. Felépült egy olyan társadalmi struktúra, egy olyan társadalom, amely, mint ahogy látjuk a kollégiumi házirendből is, ami természetesen a társadalomnak valamiféle vetülete, hogy ami egy ilyen mindenféle rendszabályba beleszorítja az embereket, a cselekvési készségüktől megfosztja, arra neveli, hogy mindent elfogadjon az egyel korábbi. Azért az egy eléggé történelemben résztvevő korosztály volt, úgyhogy ez feltétlenül különbség közötte. Ennek a mai korosztálynak tulajdonképpen meg kell tanulni még, ahogy itt látjuk, mert eddig nem nagyon sikerült, meg kell tanulni reálisan, szóval reális viszonyok között ezek cselekedni.
A mai társadalomban, akár az ifjúságnak, akár a többi társadalmi rétegnek a politikai aktivitása rendkívül korlátozott.
Régebben konkrét helyzetek voltak, akkor egyértelmű volt cselekedni. Most pontosan van ez a nagy langyosság, most sokkal bonyolultabb a dolog. De mi tényleg itt vagyunk, olyan száz ember van itt, aki valahol tudja, hogy mit akar csinálni, csak százféle különböző úton. Most itt volt ez a film, ebben pontosan kiderült olyan dolog, hogyha végignéztük ennek az egésznek a forgatását, hogy elkezdett ez az 1848 állati klasszul, igazul és hova jutott. Itt van 1972, amikor megint marha klassz dolgok vannak, mert én legalábbis hiszek abban, hogy szocializmus meg kommunizmus, és félúton mindig elveszik. Tehát itt tudom én összekapcsolni azt, hogy valahol mégiscsak bennünk van a hiba, mert pontosan ez az egy hónap bebizonyította. Bennünk van a hiba, hogyha nem tudunk élni azzal, hogy ami megadatik.
És egyébként a szabálytalanság az nem csak a diákoknak a játékában nyilvánul meg, hanem egyébként a formában. És amit valamennyire kritikaként lehet megfogalmazni a filmmel kapcsolatban, az például az, hogy néha nagyon hektikusnak érződik a vágás, vagy kérdésesnek az, hogy most éppen miért úgy vannak összeilleszve a jelenetek ahogy, de ez abból is következhet, hogy nagyjából a film harmadát kivágatta a cenzúra, mert olyannyira nem bíztak az alkotókban, hogy bement a vágószobába egy titkára, felmarkolta a már kivágott részeket, és utána pedig elzárta egy páncélszekrényben, ahogy bárki is visszategye ezeket a filmbe. És tényleg egy nagy érdeme a filmnek az, hogy a forradalmat nem úgy ábrázolja, hogy a hatalom az könnyen tudja használni azt, hanem itt ténylegesen az történik jó értelemben, hogy a fiatalok hát bizonyos szempontból próbálják visszavenni, más szempontból pedig van egy olyan közeledés a forradalomhoz, hogy szinte már túlságosan elevennek hat, túlságosan kortársnak hat azáltal, amilyen energiával van megjelenítve a fiatalok által. Szóval nem azt látjuk, hogy ilyen iskolai megemlékezésszerűen ilyen szobormerev, befeszült fiatalok szavalnak, és olyan, mint hogyha ha nem lenne gondolat, nem lenne érzés, hanem csak a kötelesség lenne, meg az, hogy legyünk már rajta túl. És ami nekem a legeslegkedvencebb jelenetem a filmből, az, amikor a Petőfit játszó Kovács Mihály az megkettőződik ugyanabban a jelenetben, ezt úgy képzeljétek el, hogy van két balkon, az egyiken is ott áll a Petőfit alakító Kovács Mihály, és a másikon is ott áll a Petőfit alakító Kovács Mihály, csak az egyik Petőfi a népbarátja, a másik pedig a forradalom Petőfie, és elkezdenek különböző szónoklatokat mondani, amikkel pedig megpróbálják győzni a tömeget, azt a sok száz diákot, aki ott statisztaként összesereg lett az udvaron, arról, hogy melyik Petőfit támogassák a kettő közül, és melyik Petőfi az igazi Petőfi. És az a jelenetnek a végkicsengése, hogy az egyik Petőfi fogja magát, és lelövi a másikat, és ez azért egy nagyon-nagyon jó és okos jelenet, mert megvan jelenítve az az alapprobléma, hogy a múlt az nem úgy adott, hogy így ott van, és azt fel lehet fedezni, hanem a múlt mellett ott van az emlékezete is, ami pedig azt jelenti, amiről korábban beszéltünk, hogy különböző elképzelések vannak arról, ami történt, és hogy minek kellett volna történnie, tehát nem az van, hogy ott van Petőfi, hanem Petőfik vannak, és ezek nyüzsögnek a történeti emlékezetben, itt pedig ez bele is van dolgozva, hogy igazából ezek a különböző olvasatok azok, hát konfliktusban állhatnak egymással, és például amikor a Horthy rendszer alatt készítenek egy Petőfi filmet, és ez egy néma film volt, sajnos elveszett, mert úgy alapvetően a néma filmeknek a túlnyomó többsége az elveszett, tehát ez nem egy kivételes dolog, ami történt ezzel a filmmel, hanem mivel néma film, tulajdonképpen ez az általános. Na de a lényeg az az, hogy a Klebelsberg Kuno volt, aki részben a film, részben meg a, hát a Petőfi emlékezete kapcsán jegyezte meg azt, hogy igen, a Petőfi persze a királyságnak, meg az akkori rendnek az ellensége volt, de nemzeti alapokon volt az ellensége, Bezzek Károlyi Mihály nem nemzeti alapon kérdezi fel a rendet. Közben meg mit látunk akkor, amikor ugye jönnek a Rákosiék? Nemzeti alapon próbálják meg igazolni azt a rendszert, amit ők kiépítettek. És nekik is megvan a saját Petőfiük, aki illeszkedik az ő kívánalmaikhoz. Még annyit szerintem érdemes elmondani a filmmel kapcsolatosan, hogy nagyon érdekes az, ahogyan maga a film zavarba tudta hozni a cenzorokat, nem olyan sokkal járunk 56 után, és az nem evidens, hogy egy forradalom ábrázolva legyen egy magyar filmben, még akkor sem, hogyha a 48-as forradalomról van szó, viszont a hatalom az utat talált ahhoz, hogy fel tudja használni ezt a filmet a saját céljaira, mert úgy alapvetően a Kádár korszak kultúrpolitikájára jellemző volt az, hogyha készült egy-egy rendszerrel szemben kritikusabb alkotás, akkor azt külföldi fesztiválokra küldték, ott szívesen versenyeztették ezeket, mert ezzel remekül lehetett országimást építeni, tehát azt üzenni, hogy hát igen, itt ezt is lehet.
De menjünk is tovább a Szirmok virágok koszorúkra. Ez egy 1985-ben készült film, Lugosi László rendezte, és a szabadságharc leverése után játszódik a Bach korszak alatt. Arra keresi a választ, hogy mit lehet kezdeni akkor, ha a forradalom elbukott, és úgy tűnik, hogy semmi sem fog változni, mert megszilárdult az új rendszer. A film egészen amúgy nagyon áthallásos, minden további nélkül meg lehet feleltetni az 1848 utáni állapotokat, az 56 utáni állapotokkal és dilemmákkal. Na de miről szól a film? Van egy főhősünk, Majláth Ferenc huszár főhadnagy, aki többet magával teszi le a fegyvert világosnál, besorozzák egy osztrák büntetőszázadba, és amikor leszerel, önkéntes számüzetésbe vonul, csak naphosszat fekszik otthon a kanapén, és emészti magát, nincs helye az új rendszerben, megalkudni nem tud, ténylegesen ellenállni pedig nem lehet.
A családjában pedig állandó feszültséget szít az, hogy a rokonai mennyire máshogy viszonyulnak a rendszerhez, mint ő. Ott van például a felesége Mária, aki igazából csak békességre vágyik, ki is jelenti, hogy nem érti, miért kell állandóan zúgolódni. És olyan, mintha valamilyen önhazugságban élne, tehát egy olyan típusú önhazugságban, ami egy önvédelmi mechanizmus is. S a Mária igyekszik közömbös lenni, mert úgy érzi, hogy a család egysége csak azáltal őrizhető meg, hogyha a közéletről egyre kevesebbet gondolunk, és lemondunk arról, hogy ezt formálni tudjuk valamilyen szempontból. Közben csak azt nem veszi számításba, hogy az elvek feladásával lehet, hogy a család egysége megmarad, de közben az egyén integritása pedig megbomlik, és azt is látjuk, hogy egy-egy családtag az pedig hogyan hasonul meg magával az újonnan kiépült rendszer miatt. Aki még egy kifejezetten fontos szereplő, az a befolyásos nagybácsi Heinrich, akivel hát a Majláth az nem épp baráti viszonyt ápol, de ennek ellenére a Heinrich az, aki közben jár azért, hogy leszereljék a Majláthot, akit a Cserhalmi György alakít, és ugye a Heinrich az császárhű, de közben pedig megpróbál magáról úgy gondolkodni, meg úgy is cselekedni, hogy ő igazából a családnak a jótevője, mert hát befolyása van, ezt nyilvánvalóan használni is fogja, és arra fogja használni, hogy akit tud, azt megmentsen. És nyilván, hogy ebbe a megmentési kísérletbe az is beletartozik, hogy az egyik fiatalabb családtagot, a Miklóst, aki még szinte kamasz, őt egy bécsi egyetemre próbálja benyomni, hogy ott tanuljon, és nyilván, hogy ez a bécsi egyetem az oda fog elvezetni, hogy a Miklós az majd be tud tagozódni az új rendszerbe, és a Majlát meg ugye tiltakozik, ő lebeszéli a Miklóst arról, hogy egyetemre menjen és betagozódjon, de ezáltal meg ugye azt éri el, hogy jó, a Miklós ezt nem teszi meg, de hát nincsen alternatíva felkínálva neki. Így lényegében, hogy mondjam, az elfű döntést választja, de ez az elfű döntés, ez azt jelenti, hogy senki felé nem köteleződik el úgymond, mert ugye a Majlát felé való elköteleződés az azt jelenteni, hogy emésztem magam, de hogy nem csinálok semmi olyat, amivel igazán nagy kockázatot vállalnék, mert már igazán nagy kockázatot vállaltam egyrészt a reformkor alatt, másrészt pedig a szabadságharc alatt. Hát a Heinrich kapcsán még azt is érdemes kiemelni, hogy az ő birodalom hűsége az azt jelenti, hogy ő hisz a modernizációban, a progresszióban, és a hithez az is hozzátartozik, hogy szerinte egy ponton a Habsburg birodalom el fog oda jutni, hogy igazából a császárság az önmagát számolja fel, tehát a intézményeknek a fejlődéséhez kell hozzárakni mindig egyel több építő kockát, és akkor igazából ki fognak alakulni azok a viszonyok, amiket a forradalmárok is elvártak volna, csak ugye nyilván, hogy ezek a újonnan kialakuló viszonyok, ezek a szuverenitást ezt nem fogják magukba foglalni. Emellett, aki hát talán az egyik legérdekesebb karakter volt, az a Heinrichnek az unoka öccse, egy Kornél nevű volt szabadelvű újságíró, akiből pedig birodalmi cenzor lett, tehát ő megalkudott a rendszerrel, de közben azt látjuk, hogy ez a megalkuvás ez lényegében megeszi az ő lelkét, és egy ponton be is vallja Majlátnak, hogy éjszakánként azokról az eszmékről fantáziál, amikért egykor lelkesedett, de amikor eljön a reggel, akkor ő munkába áll, és ugyanezeket az eszméket elkezdi üldözni, és így követi egymást ez a lelkesültség, és a lelkesültségnek a, hát a elnyomása, és maga a szolgálat, amiről neki szintén megvannak a maga sajátos koncepciói, szóval a Kornél szerint először a birodalom polgárának kell lennünk, és utána pedig magyarnak, és igazából aki szolgálja a Habsburg birodalmat, nem csak hogy jót tesz Magyarországnak, hanem hogy ez a valódi hazafias tett. Itt meg mondjuk, amit szerintem érdemes kiemelni, az az, hogy mind a három férfi az valamilyen módon megvan róla győződve, hogy igazából ő az igazi hazafi, a, hát a Mária az pedig egy ilyen békepárti, mindent és mindenkit ilyen közömbösítő és egységre vágyó egyénként van bemutatva, a Miklós pedig ugye az a kamasz, aki előtt többféle modell kínálkozik, de valójában mindegyik azzal jár, hogy a családnak az egyik tagját, meg a családhoz tartozó ideológiákat, azt szükségszerűen el kell, hogy árulja, hogyha ő elköteleződik valaki vagy valami mellett ténylegesen.
Nem beszéltünk még egy nagyon érdekes karakterről, az ezredesről. Üze Lajos alakítja remekül, izzik a tekintete, úgy néz ki, mint egy maláriasztő, vagy valamilyen se nem élő, se nem halott démon. Van egy karizmája, de ez egy meglehetősen bajós karizma. Hát eleve az az első jelenete, hogy amikor látja, hogy egy embere lelövi a lovát, utána pedig lelövi magát, mert kétségbe esik a fegyverletétel miatt, akkor annyit mond, hogy a lóért kár volt. És itt már tudjuk, hogy érdemes óvatosnak lenni vele, hogy az ügy neki fontosabb, mint az ember, és ez azért súlyos kérdéseket vet fel. Az is nagyon érdekes, hogy amikor az orosz tisztek megvendégelik a magyar tiszteket, hogy megalázzák őket, akkor ketten kommentálják ezt, az egyik tiszt azt mondja, hogy reméli, elfelejti azt, ami történt, az ezredes meg erre rákontráz, hogy reméli, hogy sosem felejti el, Majlát meg hallgat. Ez is egy kommentár, meg amúgy ez az ő tragédiája. Tudja, hogy mi a helyes, de nem teszi meg, nem mondja ki, legalábbis sohasem megy el a legvégsőkig. Ő az, aki a fegyverletételnél nem esik teljesen kétségbe, és nem is reménykedik irreálisan. Ugye van az a közkatona, aki fekszik a földön, és azt mondja, hogy hallja, jön már a felmentősereg, közben mi meg tudjuk, hogy nem jön, és ez itt tényleg a szabadságharc vége. A főhadnagy pedig csak hallgat, néz ki a fejéből, de úgy néz ki a fejéből, ahogy arra csak Cserhalmi György képes. És amikor Majlát már leszerelt, és túl van azon is, hogy a Henrik bácsival személyesen is találkozzon, az egyik nap feltűnik Zőze Lajos által alakított ezredes, és arról győzködi, hogy van egy láthatatlan sereg, ami egy új forradalmat készít elő, és hogy ő Kossuth ügynöke. Különben egy Mak József nevű tüzértisztről mintázták a karakterét, aki 1851-ben tényleg megpróbált egy újabb szabadságharcot kirobbantani, járta az országot és szervezkedett.
Amikor az ezredes távozik, akkor ugye a rendőrség fogja magát, és szinte rögtön, legalábbis másnap rajtüt a családon, de Majlátot ezután nem engedik el. És ezután kezd el még inkább fokozódni az az apátiával átitatott helyzet, aminek a kapcsán ugye az a lényeges, hogy úgy érzi egykori szabadságharcosként, hogy nem lehet jó és önazonos döntés hozni. És ez az, ami megroppantja őt, ami miatt elfogy a levegő, a filmnek a terei is egyre inkább bezáródnak. Szóval először azt látjuk, hogy ugye világosi fegyverletétel és mezőségek, tágas terek, ahol nem csak fegyvert letenni lehet, hanem csatákat vívni, meg úgy alapvetően ügyekért kiállni, meg úgy teszik le a fegyvert a katonák, hogy még nem akarják elhinni azt, ami történik körülöttük. Ehhez képest a tágas terek azok ugye elkezdenek szűkülni, ezért mindenképpen érdemes kiemelni a Ragályi Elemérnek az operatőri munkáját. Másrészt pedig a képi világot az is különlegessé teszi, ahogyan a gyertyafény és a természetes fény használva van. A film eleinte úgy indul, hogy nyár van, és kb. Megérkezünk a télben, legalábbis egy folyamatos ilyen elszürkülést látunk, meg elsötétedést. Azt az élményt adja át a film, szerintem remekül, ahogyan egy olyan rendszerbe záródik be, például a Majlát, például a Miklósnak a karaktere, ahol nem lehet jó és önazonos döntéseket hozni, és még a terek is egyre inkább összenyomnak, még a színek is kifakulnak, úgy alapvetően különlegesek azok a filmek is, amik ugye a forradalmat nem arra használják fel, hogy az éppen aktuális rendet igazolják vele, hanem arra kérdeznek rá, hogy mi van akkor, hogyha egyrészt a forradalom nem lehetséges, másrészt mi van akkor, hogyha elbukott.
Térjünk ki a Most vagy Sohára is.
Rákai Filip producerségével készült el, Lóth Balázs rendezésében. Röviden vázoljuk fel, hogy maga a film miről szól. Ugye a 48-as eseményeket látjuk.
Körülbelül olyan leegyszerűsítésben, ahogy óvodában a nemzeti ünnep előtt az óvonénik nagyjából felkészítettek azzal kapcsolatban, hogy miről szól ez a nap, tehát hogy pontszerűen az események és a szereplők, Landerer nyomlája, ide-oda vonulás, nemzeti múzeum, stb. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy miről szól a film, az ezeknek az ilyen a nyilvánosságban, meg így az ilyen történelmi emlékezetben, vagy szóval amik ilyen közhelyszerűen és felszínesen fennmaradtak, akár igazak, akár nem a 48-as forradalomról, ilyen képeskönyvszerűen meséli el ennek a napnak a történetét gyakorlatilag ez a film. Tele hazugságokkal, nyilván az elején menekülve attól a helyzettől, hogy ezt a filmet meg fogják nézni olyan emberek is, akik mondjuk a korszaknak szakértői vagy történészek, ki van írva a film elejére, hogy így történt, vagy így történhetett volna. Én egyébként nem vagyok a híve annak, hogy, mint ami például a besugó körül kialakult diskurzus, hogy most akkor kiugranak a bokorból a rendszerváltó értelmiségiek, és elmondják, hogy melyik szekrény nem ott volt, ahol abban a sorozatban, tehát hogy ennek a beszélgetésnek is volt szerintem egy kicsit ilyen kicsit vicces jellege, persze joggal lehetett kritizálni a besúgót, meg szerintem is volt ebből a szempontból is problematikus része. Csak alapvetően nem szeretem ezt a beszédmódot, de hogy szerintem a besúgónak a történelmi pontatlanságai, meg ennek a 48-as filmnek a pontatlanságai, ezek más-más célokat szolgálnak, tehát hogy engem az idegesít igazából, amikor így felesleges a hazugság. Tehát, hogy én most már megfigyeltem ezekben a neres kurzusfilmekben, hogy igazából nem szolgálná kevésbé a rendszer érdekeit, hogyha az igazat mondanák. Erre egyébként a legjobb példa nem is a Most vagy Soha, hanem az Elkúrtuk. Tehát, hogyha van a Fidesznek jobb sztoria, vagy ilyen jobban meseltő, meg így még emlékszünk is rá, meg ott ez egy ilyen olyan vitathatatlan erkölcsi győzelem, az egész 2006 sztoria, az összedi beszéd, a nem tudom mi, hogy ezzel kapcsolatban így mi szükség volt hazudni, meg miért kellett egyáltalán az egészet egy olyan ember szemszögéből elmesélni, aki egyébként nem egy hősies szereplő volt ebben az egész sztoriban, hanem egy ilyen karrierista. A blokádnál is teljesen felesleges hazugságok voltak. Igazából ennél a filmnél pedig szintén teljesen megmagyarázhatatlan, hogy miért így kellett megcsinálni ezt a filmet. Hát nyilván volt egy olyan igény benne, hogy ez közönségfilm legyen, de hogy nem vagyok abban biztos, hogy kevesebb embert érdekelt volna, hogyha az akkori viszonyok azon kívül, hogy hú de oda tesszük a díszletet, hú de oda tesszük a ruhákat, hú de oda tesszük a nem tudom mit, azon kívül mondjuk arra is figyeltünk volna, hogy ne csak a díszletek legyenek korhűek, meg olyanok, hogy na ezzel látszik a 6 milliárd, hanem mondjuk normálisan meg lett volna írva a forgatókönyv, normális lett volna a színészvezetés, és amúgy tudom, hogy most abban a helyzetben vagyok, amit a Rákai Filip gyakorlatilag előre menekülve elmondta, hogy itt majd a baloldali újságírók miket fognak mondani a filmjéről, és akkor ezzel már előre mondta, hogy ezzel is érvénytelenítse azt a beszédhelyzetet, amiben most vagyunk, de hát sajnálom, számomra megdöbbentő az az igénytelenség és ambiciótlanság, de főleg az ambiciótlanság azzal kapcsolatban, hogy ha már ennyi pénzünk van, ha már azt csinálunk a kultúrában, amit akarunk, ha már azt viszünk filmre, amit akarunk, akkor miért nem csinálunk valami olyasmit, amivel így tényleg így, nem tudom, beírjuk magunkat a kultúrtörténetbe, vagy tehát, hogy mi hiányzott? Normális rendezés hiányzott, normális forgatókönyv hiányzott, normális színészvezetés hiányzott, meg annak a kornak, meg azoknak a viszonyoknak az ismerete hiányzott.
Egyébként a másfajta megközelítést az jól jellemzi az, hogy a Samuel Weiss-nél amúgy volt történész szakértő, itt nem volt. Szóval, hogyha nincs, akkor nem kell vele egyeztetni, és akkor nem is kell azzal a problémával szembenézni, hogy valaki például elhatárolódik a filmtől, mert azért ez is van, hogy megtörténik, meg közben például, amikor a Napóleonnál, ugye ott is voltak történészek bevonva magába a filmbe, ami nem igazán látszódik magán a filmen, de a lényeg, amikor a Ridley Scott egyeztetett azzal kapcsolatosan, hogy akkor Egyiptomban mi meg hogy volt, és akkor így felvezette ezt az ötletet, hogy akkor ágyúzva lesznek a piramisok, akkor a történész szakértő az hát erélyesen tiltakozott, hogy hát ilyen biztos, hogy nem történt. És jó, hogyha nem történt, akkor ez biztos, hogy belerakom kb.
Jó, de ott is érted a motivációt. A Ridley Scottnak az volt a vágya, hogy így kurva jó képeket lehessen csinálni arról, hogy lövik a piramis, nem?
Hát igen, persze.
De hogy itt nem erről volt szó. Ezek gyakorlatilag forgatókönyvi, vagy ilyen
igen, de konkretizáljuk azt, hogy lényegében miről van szó, mert így, hogyha valaki nem látta esetleg.
Mi, akik nem vagytok haza, a fiak.
Igen, egyébként az van, hogy csak nagyon röviden erre kitérve, szóval szerintem azt a szerzői koncepciót is jól végig lehetett volna vinni, hogy jó, itt most a forradalomból inspirálódunk, és alternatív történelmet fogunk elmesélni, csak egy olyan alternatív történelmet, ami mondjuk úgy merész, hogy az nem hatalmi érdekeket szolgáló módon merész, ami meg nem feltétlenül a merészség szinonimája, legalábbis az én szótáramban. Minden esetre arra próbálok kiukadni, hogy el tudok képzelni egy olyan meg nem valósult Most vagy Sohát, ami játékos, mert itt is voltak játékos elemek, de közben meg voltak nagyon patetikus elemek, és mellette pedig hatalompolitikai érdekeket szolgáló jelenetek, meg úgy alapvetően maga a múlt felfogás is dióhéjban így összegezhető, de ugye az az alap probléma, hogy ez a film se nem játékos, se nem veszi komolyan magát. Engem ez az, ami feszít nézőként, hogy az ilyen összenemillő elemek, hogy ilyen Guy Ritchie-féle verekedős jeleneteket pakolunk bele, azon magyar történelem számára fontos eseménybe, ami híresen, vértelen, és épp ezért méltó arra, hogy így emlékezzünk rá. Szóval amikor ilyen elemeket rakunk össze a Szendrei Júliának így, ahogyan a filmnek az első felében van bemutatva, meg ahogyan a utolsó felében...
Nem, a Szendrei Júliához van kötve a filmnek az egyetlen végig fenntartott feszültsége, amitől így összeszorul a gyomrod, hogy kiderül az elején, hogy a Szendrei Júlia terhes, majd a film második felében folyamatosan ütik-verik, és ilyen teljesen ilyen életveszélyes helyzetekben van állandóan, azt a feszültséget érzed, mert ugye egyébként ismered a cselekményt, vagy a nagy részét, de hogy akkor folyamatosan azon izgulsz, hogy Jézusom, itt egy terhes nőt ütnek-vernek. De hogy ez egy, hogy mondjam, ez 48 emlékezete szempontjából, forradalom szempontjából, ennek a filmnek a szempontjából, ez egy nem létező konfliktus. Tehát, hogy egyrészt nem igaz, hogy így volt, másrészt a film nem kezd vele semmit, tehát, hogy nem lesz ennek sem tragédiája, sem nem derül ki, hogy lesz a tragédiája, stb. Stb.
Hát az derül ki, hogy nincsen tragédiája, igen. Mert ugye megszületik a film alternatív valóságában is megszületik, igen, a Petőfi Zoltán.
De hogy nem kezdett semmit sem azzal a film, hogy végig ezt éreztette a nézőben, hogy aggódjál azon, hogy Szendrei Júlia elvetél, de hogy fenn van tartva végig az a feszültség, ami ugye nem igaz, és ami ugye a forradalom emlékezete, a forradalom sztoria szempontjából a film szerint sem lényeges valójában. Az egyetlen ilyen valódi feszültség, az egy logikátlan, a cselekményben nem illő.
Igen, és közben hát egy kurzusfilmnek a történelem felfogása az így össze van tolva egy olyan hollywoodi esztétikával, ami meg ugye az ilyen 2000-es évek elején kiforró ilyen kalandfilmes esztétikát kölcsönzi, egyrészt kopírozni próbálja, másrészt pedig röviden térjünk ki arra, hogy akkor mi ez a történelemkép, amit a Most vagy Soha felskiccel, mert hogy úgy igazán azért nincsen kidolgozva, szóval egyrészt annak ellenére, hogy a magyar az már hivatalos nyelv volt 48-ban, itt még ütik-verik azt, aki magyarul már megszólalni. Ütik-verik annak ellenére, hogy nem volt szétvert gyűlés a 48-as események előtt, de ez meg a másik, hogy van egy kényelmetlenül drámaiatlan, kényelmetlenül békés eseménysorozat, amiben meg bele projektálja a film azt a erőszakot, ami meg ugye ilyen játékos módon van egyrészt felvéve, másrészt meg az idétlenség határát súrolja, az a vehemencia, amit képvisel ugye a fiktív karakter és a hozzá kapcsolódó fiktív szer. Ugye van egy Farkas nevű ex bűnöző, aki hát úgy Farkas, hogy SCH-val írja a nevét, tehát ő az a ideáltipikus karakter, aki annak ellenére, hogy magyarnak született, nem érzi annak magát, és inkább az idegen hatalmak felé vonzódik, ő német akar lenni, de hogy tényleg egy annyira egy ilyen aljadékemberként van bemutatva, akit egyrészt a magyarok kitaszítanak magukból, utána pedig a németek is kitaszítják magukból, és ő meg hát a két szék között a pad alá esik, de hányszor esik el a Horváth Lajos Otto által alakítva. Egyszer még fel is támad a filmben. Szóval, ami a Farkas nevű karakter kapcsán az érdekes, az az, hogy ugye ő az, aki ex-bűnözőként a Herr General által megbízva megpróbálja megakadályozni a Petőfiéket, hogy a forradalmat úgymond végrehajtsák. Ami meg tényleg ez a vonulunk innen oda jellegű módon érdemes elképzelni, szóval azért alapvetően forradalmakat nem úgy képzelünk el, mint olyan eseményeket, ahol megegyeznek az emberek abban, hogy jó, most elmegyünk ebédelni, és utána pedig folytatjuk. Itt ez történt, de hogy arra, hogy ez mennyire békés, mennyire vértelen volt, arra érdemes büszkének lenni, ahogyan arra is, hogy úgy alapvetően a forradalmat, hát maga a reformkorszak előzte meg, tehát magyar politikusoknak egy hosszas munkája ért be azáltal, hogy a forradalom az adott ennek egy lökést, de hogy így maga a forradalom az így nem a semmiből jött. Itt meg ténylegesen olyan, mint hogyha egyszer csak úgy lennének vele Petőfiék, hogy jó, eddig ütöttek, vertek meg a nyelvhasználatot is korlátozták, és akkor mostanak kezdve ebből elég, mert hogy Bécsben is azt mondták, hogy eddig és ne tovább, és akkor na, most mi jövünk. De azt nagyon jól foglaltad össze, hogy ténylegesen jobban érdekli a filmet az, hogy amikor indul maga a cselekmény, és ott például kihozzá a pincér a Petőfiék számára a deák kenyeret, szóval, hogy az étel, amit kihoznak, az legyen autentikus, de az egész történelmi probléma, ami be van mutatva, maguk az események, azok ne legyenek autentikusak, hanem jöjjön a farkas, és gyújtsa fel a Landerer nyomdáját, amit meg hip-hop, elhatják a tüzeket, és aztán mégiscsak kinyomtatják a 12 pontot, meg úgy alapvetően, mivel egy nyelvi kérdésre van lekicsinyítve maga a film, ezért szinte érthetetlen az, hogy mi ez az összes többi követelés, és hogy így, hogyha ennyire fontos maga a nyelvi kérdés, akkor a 12 pontban miért nem fér bele egyáltalán? És maga a film az tulajdonképpen érzelmi közösséget próbál létrehozni azáltal, hogy ahogy ezt nézed, az büszkeséggel töltsön el, jó érzéssel töltsön el, és azt érezd, hogy ami ott történt, azt mi most folytatjuk. Én megértem, hogy maga a cél az pedig nemesként van bekategorizálva, de föltámadott a tenger esetében, ugye ott 48-ban államosították a magyar filmgyártást, utána pedig 49-ben pedig megindult egy Podovkin nevű szovjet filmrendező segítségével magának a filmnek az összerakása, meg a forgatókönyvnek a vonalassá alakítása. Szóval ott is ugyanúgy megvoltak azok a szándékok, amik alapján úgy érezték, hogy igen, nem lehet máshogy elmesélni ezt a történetet, csak úgy, hogy gördülékenyen következzen belőle az, hogy a fennálló rendnek úgy kell kinéznie, ahogy kinéz, és azokat a célokat kell kijelölnünk magunk elé, amik már ugye, hát nézzünk csak rá a múltra, már ott is megvoltak, csak hát ténylegesen az van, hogy zavarba ejtően nem olyan a múlt, hogy az könnyen felhasználható legyen, és ezért van az, hogy a békés forradalmat erőszakossá kell alakítani, hogyha nincsen nyelvi kérdés, akkor azt is bele kell rakni, és hogyha nincsen úgymond főgonosz, hanem emberek vannak különböző szándékokkal, amik nem úgy ütköznek egymással, mint ahogyan fekete és fehér ütköztethető egymásra, szóval itt is megvan ez a főgonoszmánia, ami ugye megvolt a blokádban, megvolt az Elkurtukban, és itt is megvan. Rákai Filip azt is nyilatkozta, hogy ez a film arra lesz majd jó, tehát a történészek legyenek szívesek befogni, szóval arra lesz jó a film, hogy majd felkelti a valós események iránti érdeklődést mindenkiben. Én senkit nem beszélek le a filmről, szóval...
Én sem beszélek, és senkit, nagyon vicces volt.
De úgy alapvetően, ha valakit az érdekel, hogy mi történt, akkor keltse fel magában ezt az érzést.
A hatalom jelenlegi működésével kapcsolatban ez egy vicces logika, hogy a hazugságok most felkeltették az érdeklődést az igazság iránt.
Tényleg így ez az ilyen legfőbb problémám magával a filmmel, hogyha összegezni kéne, hogy bizonyos szempontból nem elég játékos, és bizonyos szempontból pedig nem veszi eléggé komolyan magát, és ezért én se tudom, hogy hogyan álljak hozzá, mert hogy amit meg komolyan vesz, azt meg hát bár ne tenné, vagy ne így tenné. Ez egy megnyerhetetlen vita, mondjuk ugye a Rákai Filippel szemben, hogy egyszerűen nem lehet arról párbeszédet kezdeményezni, hogy jó szándékkal és jó célból is lehet olyan alkotást, vagy ad abszurdum, olyan politikát lehet jó célok és jó szándék mentén csinálni, amit utána meg lehet bírálni, mert hogy maga a végeredmény az nem teljesíti a jóságnak a kritériumait, vagy nem tudom ezt most így máshogy mondani, de egyszerűen nem úgy működik a világ, hogy én jót akarok, tehát amit tenni fogok, az ezáltal jó is lesz.
Várssel fogunk búcsúzni szokásunkhoz híván.
Szőcs Géza, Indián szavak a rádióban. William Least hit Moon költőnek. Az indiánok nem hagynak cserben minket. Mások igen, de ők nem hagynak cserben minket. Ha tudták volna, mi is lesz Segesvárnál, de hát nem tudták, mi lesz Segesvárnál. Biztosan eljöttek volna ők is, egyesek tudták volna, hogy jönnek ők is. Bemapó, jönnek az indiánok, mondták volna. Egy rekkel Bemapónak ezt mondták volna, a Bering szoroson át, indián lovas csapat érkezik, áttör egész Szibérián, átvágja idáig magát, segítségünkre jő. Az őrnagy urak így beszéltek volna, csákoljukat a magasba dobálták volna. Indián testvérem, nekünk már rezervátumunk sincsen. Gettó, Bantusztán, rezervátum, jól fogna sokszor, de egyik sincsen. Összeverődik a törzs a cukrászdában. Sokáig ácsorgunk a cukrászdában. Kisasszony, ne sajnálja azt az indiánert. Így szólunk, s magunkban azt gondoljuk, de magunkban igazán azt gondoljuk. Egy napon néhány indián a Bering szoroson át, akármilyen szoroson át, segítségünkre jön majd, segítségünkre jő majd, átvágja hozzánk magát. Az indiánok nem hagynak cserben senkit. Az indiánok nem hagynak cserben minket.
Hát, köszi a figyelmet. Ez volt már semmi kóla. Támogassátok, adótok 1%-ával a Partizánt, és tartsatok velünk legközelebb is.
Sziasztok!
Hello!
Azokért az eszmékért lelkesedem. Azokért az eszmékért, amiket nappal üldözök. De egyike vagyok azoknak, akik ma a birodalom arculatát formálják. És ez jó érzés.
Ne feledkezz meg a Partizánról.
Adód 1%-ával támogasd munkánkat, hogy teret adhassunk a fontos ügyeknek.
Ahhoz, hogy tovább folytathassuk kulturális missziónkat, rád is szükség van.
Támogasd adód 1%-ával a Partizán alapítványt.
Minden információt megtalálsz a leírásban.